Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, mindenki Isten tiszteletünk kezdetén a 116. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből. A 116. Zsoltárunknak a legelső versét fennállva énekeljük. A 116-os Zsoltárunk így kezdődik. Szeretem és áldom az Úristen.
Szeretünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, mi is elmondani Dáviddal együtt a Zsoltár szavaival, hogy szeretünk téged. Szeret téged a lelkünk, mert csodálatos Isten vagy. Szeret téged a lelkünk, mert te előbb szerettél minket. Szeretünk, mert meghallgatott szavunkat. Drágák és becsesek vagyunk te neked. És értünk, minden áldozatot meghoztál, hogy a te szeretetedet megbizonyítsd, megmutasd nekünk. Urunk, mégis oly kemény tud lenni az embernek a szíve, és olyan gonosz tud lenni, hogy arra a legnagyobb szeretetre, amely te magad vagy, arra mi nemet is tudunk mondani. Ellen tudunk állni te neked, a csodálatos Úrnak, el tudunk téged utasítani, akire igazából a legnagyobb szükségünk van. Meg is tudunk bántani gonoszságainkkal, bűneinkkel, hogy nyomorult az életünk. És mégis Istenünk olyan csodálatos az, hogy minden bűnünk, mélységünk, bukásaink, nyomorúságaink ellenére végtelen irgalommal fordulsz felénk. Köszönjük, Urunk, hogy ünnepet készítettél nekünk. Hadd adjunk hálát minden javaidért, amelyekkel megáldottál minket. Minden kegyelemért, amelyet mireánk tékozoltál, bár nem érdemeltük meg. Téged dicsérünk kenyérért, búzáért, borért, minden javakért, Urunk, amely asztalunkon van, és téged illet a dicséret. Urunk, hadd kérjünk téged a betegjeinkért, a szenvedőkért, a gyülekezet nyomorultjaiért, árvákért, özvegyekért, szomorkodókért, testi vagy lelki fájdalmakban gyötrődőkért. Olyan jó őket te rád bízni, az áldott orvosra. Hadd tegyük őket kezedbe, betegjeinket és a szenvedőket. Te adj életükre kegyelmet és áldást. Neked van hatalmad arra, hogy őket meggyógyítsd. De amíg a betegség mélységében járatod őket, addig is van hatalmad, hogy a mélységben lelkükre beszélj, magadhoz vond őket, és elvégezd bennük minden munkádat, amelyet a mélységben akarsz formálással elvégezni bennük. Urunk, hajolj le hozzánk, és áld meg minket igéddel, tanításoddal, védj körül minket azzal az irgalommal, hogy tudjunk szavadra figyelni. Ne vonj el, ami figyel minket, te tőled semmi sem. Köszönjük, hogy meghallgattál, hogy jelen vagy közöttünk. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az ígéjét olvasom előttetek, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, annak a 14. fejezetéből az első 12 verset. Tehát Máté evangéliuma, annak a 14. fejezetéből olvasom, az első 12 verset, Keresztelő János halálának a történetét hallgassuk figyelmesen. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, meghallotta Jézus hírét, és ezt mondta szolgáinak. Ez Keresztelő János, ő támad fel a halottak közül, és ezért működnek benne a csodatevő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette testvérének Fülöpnek a felesége Heródiás miatt. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás lánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Az pedig anyja tanácsára így szólt, ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben, elhozták fejét egy tálon, átadták a leánynak, azt pedig odavitte anyjának. Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, vannak napok talán a mi életünkben is, amikor úgy tűnik, hogy minden lehetőség a sátánnak kedvez. Vannak napok, amikor azt vesszük észre, este lefekvéskor, hogy semmi nem sikerült áldottan és helyesen, hogy az a nap az ördögé volt, mert az ő tervei valósultak meg. Hát a mai élethelyzetünkben egy ilyen napot veszünk, és a címünk így hangzik, egy nap, amikor a sátánnak kedveznek a lehetőségek, avagy a láthatatlan háború napja. Tehát egy kicsit hosszú a címünk, még egyszer mondom, egy nap, amikor a sátánnak kedveznek a lehetőségek, avagy a láthatatlan háború napja. Keresztelő János halálának a története ez, amelyet olvastunk. Különleges történet, és kell tudnunk olvasni ezt a történetet úgy, hogy azt lássuk meg, ami a történet mögött van. Ez egy olyan történet, hogy semmi nem az, aminek látszik. Semmi nem az, aminek látszik. Minden apró részlet mögött ott áll a sátán, és a sátánnak a precízen, aprólékosan kidolgozott tervei, szép, türelmesen valósulnak meg a háttérből, manipulálva, irányítva az embereit, az eszközeit, a körülményeket is. Mindez egy rettenetesen démoni cél érdekében, hogy Istennek egy prófétáját, a sátán végre eltegye az útból, eltörölje azt, aki a sátán országának már annyi kárt okozott. Isten drága prófétáját, Keresztelő Jánost akarja holtan látni az ördög. Egy történet, amelyet kell úgy szemlélnünk, hogy egy nap krónikája, de ennek a napnak a krónikája igazából a sátán terveinek a megvalósulásában lát napvilágot. Látjuk azt, hogy ott van ez a Heródes negyedes fejedelem, egy nagyon gonosz családból származik ő. Az ő családjának elődje volt az, aki a betlehemi gyermekgyilkos volt, ez az unokaöccse annak a Heródesnek, aki a betlehemi gyermekeket Jézus születésekor megölette. Ez a család tele van hamisságokkal, gonoszságokkal. Ha olvassátok a bibliai lexikonban, ennek a családnak a történetét, borzalmas dolgok vannak benn. Politikai házasságok, de egy-egy házasság után kiirtotta mindegyik Heródes, amelyik éppen hatalmon volt, azokat az oldalági férfi és női rokonokat is, akik hatalmát veszélyeztethették, akik a trónra kerülés után is esetleg utódlási jogként felléphettek volna. Egy borzalmas család. Tele vérfertőző kapcsolatokkal, gyilkosságokkal, paráznaságokkal. Ez a Heródes is elveszi testvérének Fülöpnek a feleségét, aki nem csak a sógornője, hanem azt mondja a lexikon, hogy ő valamiféle unokatestvér volt, tehát többszörösen is helytelen, vérfertőző kapcsolat. Ezt inti meg Keresztelő János, ezért inti meg őt, hogy nem szabad együtt élned Heródiással, hiszen ez Isten törvénye szerint helytelen. Heródiás egy nagyon gonosz asszony, ő akarja megöletni Keresztelő Jánost, annyit tud elérni a férjénél, hogy börtönbe vetteti Keresztelő Jánost. Heródes ez a negyedes fejedelem, olyan kettős egyéniség. Az derül ki róla a Bibliában, hogy már egy gonosz szívű ember, a szívének az egyik része úgy hajlik az Isten igéje felé. A börtönből néha felhívatja Jánost, hallgatja a beszédeit, egy másik evangélium beszámolója szerint. Szereti hallgatni, de börtönbe veti, ugye, mert a feleség gyűlöletétől ugye ezt végrehajtja. Szép titokban vár a sátán arra az alkalomra, amikor használhatja valamelyik eszközét, hogy Isten prófétáját megölje. Eljön Heródes születésnapja. Azt gondolná az ember, hogy egy születésnap olyan gyönyörű nap, csupa vidámsággal, de ez a születésnap a sátán krónikája szerint íratik meg, és történik lépésről lépésre mindaz, ami aznap sajnos megtörtént. Eljön a születésnap, esznek, isznak, finom ételek, finom italok, borok, szépen oldódik a bor hatására a feszültség, és ekkor belibben Salómé, Heródiásnak az előző házasságból való leánya, és lejt valami olyan táncot, ami felborzolja az érzékiséget mindenkiben, aki ott látta, és maga Heródes is kiderül a Biblia szövegéből, hogy megkívánja ezt a nevelt lányát, és tesz egy meggondolatlan ígéretet, hogy kérd tőlem, amit akarsz, megadom neked, akár országon felét is. És az anyja tanácsára mit kér ez a lány? Ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Heródes itt már nem akar visszakozni, pedig bánja, amit kimondott. Elküldi a hóhért a börtönbe, lefejezi Keresztelő Jánost. Elhozzák egy tálon a fejét a leánynak. Képzeljétek el azt a jelenetet, ami boldog születésnapnak indult, és a születésnapon egy tálon vonul egy hóhér Isten prófétájának a fejével. Odaadják a leánynak, és azon viszi boldogan az anyjának. Micsoda lelkületű emberek! Egy nap krónikája. Mondtam nektek az imént, hogy ebben a történetben semmi sem az, aminek látszik. Hívő embernek meg kell tanulnia úgy látni, olyan tisztán Isten világosságában, hogy lássa a környezetében levő körülmények, történések mögötti szellemi történéseket, ha kell a sátánnak a terveit, egészen olyan világosan járjon ebben a világban, mint ahogy egy orvos egy röntgen felvételen látja a beteg bőre, húsa, csontja mögötti dolgokat is, és meg tudja mondani, hogy mi ott a mélyen a valóság. Így kell lelkileg látnunk ezt a történetet. Az első pontunk az indulás. Nézzétek meg, hogyan indul ez a nap. Egy nap krónikájánál az indulás, a legelső mozzanat, és én nekem az a feltűnő, hogy nincsenek vészjósó jelek. Nincsenek vészjósó jelek. Úgy tűnik, hogy ez egy nap, nagyon jó kis nap lesz. Ez a nap csupa móka, vidámság, kacagás, hát egy születésnap, mi rossz történhetne? Döbbenetes dolog, hogy a sátán úgy tudja elindítani a terveit, hogy tökéletesen jónak látszik. Ártatlannak látszik, veszélytelennek látszik, és közben már dübörögnek a sátán terveit megvalósító fogaskereket, milyen láthatatlanul, halhatatlanul, de működnik minden terv, minden fogaskerék. Finom ebéd, kellemes szórakozás, ez tűnik az induláskor, és senki sem gondolná, hogy a háttérben a sátán titkos tervei készülnek megvalósulni. Hadd mondjam nektek, testvérek, hogy a sátán akkor szeret leginkább támadni, amikor egyáltalán nem számítasz rá. Amikor a legártatlanabb helyzetben vagy, és azt gondolnád, hogy itt nem érhet téged kísértés, támadás, bántás, nehogy már itt pont egy ilyen helyen ezekkel az emberekkel valósulna meg valami sátáni ördögi trükk, csel, amely téged elbuktatna és Istentől eltávolítok. Egyáltalán nem gondolsz rá, akkor szeret a sátán a legjobban támadni. Hogyha váratlanul ér, akkor hatásosabb mindig minden támadás. Ha olyan helyen vagytok, olyan emberekkel vagytok, akiknek a közelében úgy gondoljátok, hogy nem érhet semmi rossz, semmi baj, semmi bántás, kísértés, támadás, akkor is legyetek résen. A második fokozat, második fázis, ennek a napnak a második fázisa, én így írtam fel a vázatomra, hogy a kábítás fázisa. A kábítás fázisa. A sátán nagyon türelmes, aprólékosan elő van minden készítve, nem rohan ő fejjel a falnak, tudja, hogy mi a célja, és addig türelmesen tud várni, de a céljait szem előtt tartja, mindenki van dolgozva a legapróbb részletekig. Egy nap krónikájában a gyönyörű indulás, a vidámság, a móka beszínezett fájtla mögött elindul a kábítás fázisa. Ez az a fázis, amikor elaltatja a sátán a lelkiismeretet, nehogy azt bejelezzen és te figyelj rá, amikor szépen leoldja észrevétlenül a gátlásokat, amik bennünk vannak és megvédenének bizonyos dolgoktól, hogy ne menjünk bele, bizonyos dolgokat ne engedjünk meg másoknak, vagy megtörténésüket saját magunkkal. Ez az a fázis, amikor ellopja rólunk a kontrollt a sátán. A kábításnak a fázisa. Nézzétek, hogy a kábításnak mik az eszközei. Testi élvezeteket hoz a sátán, nagyon finom ételeket, aminek úgy örül a gyomrunk. Hozza a finom bort, a bornak ugye megvan természetesen egy ilyen feszültségoldó, gátlásoldó hatása. Van a szórakozás, van a beszélgetések, van kellemes zene, a zenére is figyeljetek oda, van rengeteg zene, amely a sátánnak az eszközévé tud lenni. Tudományosan bizonyították, hogy a zene a kisagyra hat, és ezért tud andalítani, ezért tud esetleg, ha valaki autót vezet a strádán, és ami nagyon gyors zene van, akkor késztetésért, hogy még jobban rálépjen a gázra, még sebesebben suhanjon az autó, hatással van a zene. A sátán szereti hallgass zenét, de azt hallgasd, amit ő akar, hogy te halljál. Tehát finom ételek, bor, szórakozás, zene, beszélgetések, és a bukást és a bűnt előkészítik az ártatlan csomagolásban rejtett lefegyvertő trükkök. Mondtam az előbb az alkoholt, amelynek feszültségoldó, gátlásoldó hatása van. Sajnos mai fiataloknak, a gyermekeinek, unokáknak drogokkal is, és a drogok kísértésével is szembe kell nézni. Döbbenetes dolog ez, amikor a sátán ártatlan csomagolású trükkökkel eléri azt, hogy leveszi rólad a kontrollt. Van egy józan eszünk mindegyikünknek, hogy mit nem kéne csinálni, de amikor elő van készítve a terep, akkor szinte az ember a józan esze sincs meg. Olyanokat megcsinál, amit nem kéne, és utána néz, hogy nem értem, hogy hogyan tudtam ilyenbe bele. Mert hagytad, hogy leoldja a sátán a kontrollt, a józanságot, elvegye rólad a lelkiismeretnek a harangját, minden szépen elaltatott, leoldott, és döbbenetesen ott áll, hadd mondjam így, lelkileg mezítelenül a hívő ember. Még a gyakorlati keresztény élet sorozatban volt egy alkalom, az Efézus 6-ban van az Isten fegyverzetének a felöltése. Emlékeztek erre az ige részre? Egy csodálatos ige rész, amely arról szól, hogy öltsétek fel az Istennek a fegyverzetét. Itt egy lelki ruházatról van szó, hallgassuk meg ezeket az igéket. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen azért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat az igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten igéje. Egy fegyverzet. Üdvösség sisakja, a megigazulás mellvértje, hit pajzsa, a lélek kardja, felövezés, igazság szeretettel, a lábainkon a készség, az evangélium hirdetésére. A sátán a hívő embernek gyönyörűen ezeket úgy az előkészített, ártalmatlannak látszó dolgokkal, trükköket leoldja az Isten fegyverzetét. Leveszi az üdvösség sisakját, nehogy már jól tudják gondolkodni, józan lenni. Leveszi a megigazás mellvértjét, a hit pajzsát. Jó, hát nem érett téged itt baj, most ne foglalkozz a hittel. Kiveszi a kezedből a Bibliát, a lélekkardját, amikor eléri, hogy csak egy-két napra ne olvass igét. Nézd meg, hogy azokon a napokon mi bukásokat tud elkövetni életed. Kiveszi a lélekkardját a kezed. Levetkőztet a sátán lelkileg, mert ez a kábítás fázisa. A harmadik fázis, a beszivárgás fázisa, ez egy katonai kifejezés, elit alakulatoknak ma is tanítják a beszivárgást ellenséges területre, a mélységi felderítők idegen országban, egészen a hátországban kicsikek is csapatként tudnak működni, felderíteni dolgokat, miközben az ellenség azt hiszi, hogy ó, hát az ő ellenségei azok 1000 kilométerekkel odébb vannak. Beszivárgás. A sátának is lelkileg megvan ez a trükkje, ez a fázis, amit használ. Ha elvette rólad az éberséget, elvette rólad a kontrollt, hogyha leoldotta a te lelki fegyverzetedet, elaltatta a lelkiismeretedet, akkor jön a beszivárgás. Történelemből eszünkbe kell jusson 1686 Buda bevétele, amikor jöttek a törökök, beengedtük őket, nem háborúzni jöttek, azt gondolták a magyarok, ó, hát minden rendben van, és amikor minden török ben volt a várba, nézegelődték a folyosókon, akkor rántották ki a szabját, elfoglalták Buda várát. Beszivárgás. Hát így dolgozik az ördög is. Beszivárog a gondolatokba. Olyan gondolatokat az ördög mértékét igyekszi a gondolatvilágodba betenni, amiről nem kellett volna beszélned avval a hitetlen emberrel, olyan témákba, gondolatokba mentél bele. Érzelmekbe, Olyan érzelmeket ad az érzelemkapudon keresztül, be se kellett volna engedned. Jól érezd magad a bűnben, legyen vágyad arra, amire egyébként józanul, és a hittel felfegyverkezve tudnád, hogy az a te ellenséged. Az ördögi mértékek beszivárgása egészen a szívedig. Beszélgetések, olyan témák, tisztátalanság. Nem tudom képzelni Heródes születésnapján, amikor egy kellemes ebéd, de követően hozták ugye a finom borokat, és hogyan fajul te szép lassan odáig, hogy talán először egy-két vendég egy-két pajzán viccet elsütött. Nagy nevetés, pedig a tisztátalan téma az nem azért, hanem az ördögnek a témája, az ne legyen ott az életünkben. Szeretjük is a humort, pajzán, tisztátalan témájú viccet. Ne hallgassunk meg, ne adjunk tovább. Aztán, miután ezt már belopta a sátán, már beszivárgott a pajzánság, a tisztátalan téma, talán jött egy-két fejedelemnek, uraságnak, a frivol kalandjainak az elbeszélése, szépen lopja bele az erkölcstelenséget, a gonoszságot, a tisztátalanságot. A beszivárgás a terep előkészítése, a bukáshoz, a bűnhöz. Oda sokan nem figyelnek oda a keresztjének, akik már buktak el bizonyos társaságokban, nem vették észre a témában a sátának a dolgait. Egy keresztény lánytól, egy nem hívő fiú megkérdezi, hogy van-e barátod, voltál-e már férfival, és ilyen kérdéseket tesz fel. Nem jelez a harang, hogy hát vajon miért kérdezi ezt? Nehogy ilyen témával belemenjünk bármilyen beszélgetésbe. És terep előkészítve, és a sátán bedobja a nagy ágyúját is. Jön Salóme tánca. Jön Salóme tánca. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a táncot, nem ír róla részleteket a Biblia, de a hatását leírja. Gondolom, hogy ledéröltözetben egy nagyon erotikus táncot lejtett ez a leány, felkorbácsolta a sátán Salóme által azokat az érzéki, testies vágyakat, amelyeket már az előkészítés idején szép lassan csiholt. És megteltek a vendégek tisztátalan fantáziával, parázna vágyakkal, és Heródes maga is megtelt minden olyan gonoszsággal, gondolattal, ami már előkészítette keresztelő János halálát. Egy kicsit hadd álljak meg, hadd kérdezem meg a lányokat, asszonyokat, hogy a ti táncotok mit okoz? Nem voltatok-e már a sátánnak az eszközei? Ne legyetek a sátán eszközei. Imponál egy lánynak, ha azt látja, hogy tetszik a férfiaknak. De arra már a legtöbb lány vak, hogy nem ő kell egy tisztátalan férfinak, csak valami kell tőle. Csak a teste, csak fél órára. Ó, de sok bukásnál ez a vakság ott van. Nem látják meg, hogy semmi nem az, aminek látszik. A tetszés, amit mutatnak, az nem szeretet. A közeledés, amit éreznek, az nem figyelmesség. Mind-mind sátáni gonoszság, mind-mind rettenetes bűn az Isten szemei előtt. És a negyedik fázis a bukás és a rombolás. Bukás és rombolás. Teszi Heródes a meggondolatlan ígéretet, kér tőlem, amit akarsz, és itt már látjuk, hogy a sátán odáig türelmesen elvitte ezt a napot, itt már nincs Heródesen semmilyen kontroll. Semmilyen kontroll. A sátánnál van a gyeplő. És ha a sátánnál van a gyeplő, és már nincsen kontroll, akkor a sátán is előjön a háttérből, és felfedi az igazi szándékát. Keresztelő János halála. Egy pokoli szándék előjön a nagyon ártatlan csomagolásból, előjön a rózsaszín függöny mögül az ördög a pokoli szándékával. Ő keresztelő János halálát akarta. Hány lányt megmérgeztek már parázna férfiak bókjai? Hányszor mondták már lelki gondozóknak, bukott keresztény lányok, sírva, összetört szívvel. Azt hiszem, hogy szeret, de csak a testem kellett neki. Jaj, de helyes volt az a srác, és mégis, hogy elbánt velem. Mert vak volt, mert végigment ezeken a fázisokon az a keresztény. Nem vette észre a sátánnak a trükkjeit. Semmi nem az, aminek látszik. Hadd mondjam el Heródeshez ezt a mondatot. Nem azért volt a finom étel, a finom bor, az ital, a szórakozás, a zene, hogy Heródes nagyon jól érez magadat a születésnapodon, hanem azért, hogy keresztelő János meghalljon. Nem azért bókolnak a sátánnak a csábítóit, hogy kellemes perceket szerezzenek, hogy a szeretetüket adják, hanem hogy elbuktassanak paráznaságban. Nem azért kínálnak alkohollal, akik bűnbe akarnak vinni. Nem azért kínálnak droggal, akik rá akarnak szoktatni, mert a javadat akarják, hanem mert a sátán tervei hajtatnak végre általuk. Előjön a pokoli szándék, a valódi szándék, kiderül egyszer, na mit akar mégis a sátán? Mit akar a csábító? Mit akar az ördög eszköze melletted? Itt a próféta halálát. Tudjátok, ha a sátán őszintén elmondaná nekünk, hogy mi van benne, akkor izó, csikorgó fogakkal azt mondaná a szemünkbe, hogy gyűlölök benneteket. Ezt mondaná a sátán. De ő a világosság angyalának álcázza magát, és a legutolsó pillanatig, ha nincs világosságod lelkileg, nem látod az ő terveit és szándékait. Ezért kell a hívő embernek végtelenül ébernek lenni, Isten világosságába járni, Isten igéjével, a szívében, a gondolataiban, az Isten fegyverzetében lenni éjjel és nappal, éberen ölködni utaidra, a társaságra, kivel állsz szóba és kivel nem, hova mész el, hova nem, mibe mész bele és mibe nem, és a belső hangokra, amit Isten lelke olyan vészharangként megkondít, figyelni, odahallgatni és engedelmeskedni neki. Aztán egy érdekes dolog még itt, bizonyos kontrollvesztés után már nem tudsz visszakozni. Egy keresztény ember végigmegy ezeken a fázisokon, és már fölébred, mint Heródes, amikor azt mondják neki, hogy ad nekem egy tálon keresztelő János fejét, elszomorodik. Rájön, hogy butaságot mondott, és azt mondja a Biblia, hogy a vendégek és az esküje miatt nem merte visszavonni az ígéretét. De aztán bizonyos kontrollvesztés után már nem tudsz visszakozni. Ha belement egy keresztény egy flörtbe, valószínűleg elbukik a paráznaságban, mert nem tud visszakozni. Ezért kell az első pillanatban a sátánnak megállt mondani. A legelső pillanatban egy parázna közeledésre nemet mondani. A sátán legelső kísértésére nemet kell mondani. Nem belemenni egy sátáni barlangba, mert nem biztos, hogy kijössz onnan. Ártatlanul és tisztán. Aztán hadd beszéljek egy pillanatot a szereplőkről is. Egy nap krónikája ez, amelyet olvastunk. Az ördög forgatókönyve szerint, és ebben a forgatókönyvben szereplők is vannak. Ott vannak a meghívott vendégek, Heródes, a feleség, ez a nevelt lány, ott vannak a katonái, a hóhér, az ünneplő, terem alatt talán pár szinttel a palota mélyen a tömlöt, benne keresztelő Jánossal. Különös sok-sok szereplő, és meg kell azt fogalmaznunk, hogy passzív szereplőből milyen gyorsan válhat valaki a sátán aktív eszközévé. Még egyszer elmondom, ez egy különös mondat. Passzív szereplőből milyen gyorsan válhat valaki a sátán aktív eszközévé. Azok a vendégek, akik ott együtt ünnepelték Heródes születésnapját, nem gondolták azt, hogy mi fog következni, hogy passzivitásukkal aktív elősegítőjévé lesznek annak, hogy keresztelő János meghalljon azon a születésnapon. Heródes és a többiek olyan passzívan ünnepeltek, aztán a végén estére kiderült, hogy aktív eszközeivé lettek a sátán gyűlöletének, Isten népe ellen való minden tervének. Hát te, sokszor vagy egy helyen, egy társaságban, És úgy gondolod, hogy te csak passzív szereplő vagy ott. Elhívtak, hogy segítesz, rokonok közt vagy, illet ott lenni, illet valakit elvinned autóval valahova, passzív szereplő vagy, jó, hát rajtad nem múlik semmi, de ha nem vigyázol, nem vagy éber, jön az előkészítés, jön a kábítás, a beszivárgás, a bukásrombolás. És észreveszed, hogy aktív eszközévé lettél a sátán kezébe, az ő tervei, ördögi tervei megvalósulásában. Látással kell rendelkezni egy hívő embernek. Látással. Az az ige, amellyel köszöntöttelek benneteket, Isten tiszteltünk legelső mondata, az 1 János 3.8-ban van megírva. Azt mondja János apostol az első levelében itt, hogy azért jelent meg az Isten fiú, hogy az ördög munkáit lerontsa. Miért jelent meg Jézus? Hogy az ördög munkáit lerontsa. Mennyi láthatatlan építmény van, amit te nem látsz. Kellene látnod, Isten elvárja tőled, hogy az ő mellette való közösségben megerősödj, világosságot lej, olyan lelki látással rendelkezz, hogy akkor is láss, amikor minden igazából más, mint aminek látszik. Te a valóságot lásd, meglásd embereken keresztül a sátán csapdáit, trükkjeit, kísértéseit, hogyan próbál elbuktatni, menekülj onnan, nemet mondj, bátran szembeszállj, megőrizd magad, és a tisztaság ösvényét válaszd. Látás. A látás ott kezdődik, hogy te magad kimész Isten világosságába. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy gyakoroljátok ezt, hogy önmagatokat Isten világosságába helyezni. A 119. Zsoltár legvégén olyan különös ige van, azt mondja Dávid, hogy holyongok, mint az eltévedt lyuk, keresd meg szolgádat. Másik ilyen azt mondja a Zsoltárban, hogy vizsgáld meg szívemet, nem járok-e téves úton. Ismét egy másik Zsoltárban azt olvassuk, hogy meglátogattál éjjel, megvizsgáltál, és nem találsz bennem álnokságot. Dávid ott volt mindig Isten világosságában, és nem volt tökéletes ember, voltak bukásai, de ő őszinte volt Istennel. A harag volt benne, féltékenység volt benne, észrevette, hogy valakire neheztel, valaki felé valami ördögi építmény épült a szívébe. Mindig mindent őszintén imádságban Isten elé vitt, kiöntötte a szívét, Isten világosságába helyezte minden dolgát, gondolatait, érzéseit, utait, vágyait, szívének legrejtettebb zugába levő gondolatokat is. És így minden a világosságra került. Álnokság, hamisság, ami ugyanúgy lehetett az ő szívébe. Nagyon hamar Isten kitakaríthatta azt a szívet, amelyet minden nap odaadnak neki, hogy Uram, az legyen a tiéd. Túllátsz-e testvér a láthatókon? Rendelkezel-e azzal a drága látással, amire Isten elhívja minden gyermekét? Azért jelent meg az Isten fia, hogy lerontsa az ördög munkáit. A hívő embernek kell látni a láthatatlan háborút. Ugye a címünk az volt, hogy egy nap, amelyen a sátánnak kedveznek a lehetőségek, avagy egy láthatatlan háború napja. Ez egy láthatatlan háború napja volt, és meggyőződésem, hogy a részvevők közül senki nem vette észre, hogy ez egy láthatatlan háború napja volt, és mind elbuktak, és mindent legyőzték. Van nekünk egy csodálatos megváltónk, az Úr Jézus Krisztus, aki minden ördögi dologról tud, aki napvilágra akarja hozni a sátán szándékát, aki elmondja neked, hogy a sátán gyűlöl téged és el akar buktatni, kárhozatra akar téged vetni, odáig akar elbuktatni, Istentől leválasztani, hogy prédává légy, de ő szeret. Igéjével tanácsol, vezet. Jön az ő szent lelkével és világosságot ad. Oda lép hozzád, mert nagyon drága vagy neki, fontos vagy neki. Oda lép melléd és elmondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Elmondja, hogy lesznek olyan napok az életedben, amikor a sátán ösztűzet zúdít rád. de ő rá számíthatsz. Elmondja, hogy add nekem a szívedet. Elmondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Elmondja neked, hogy járj az én világosságomban, gyermekem. Hallgatunk-e ezekre a szavakra? Figyelünk-e Jézusra? Ő a győztes, nem a sátán. Ott vagyunk-e a győztes oldalán? Jézusé a te szíved és életed. Oda tudsz-e neki mindent adni, hogy minden a te életedben az övé legyen. Egy nap krónikájánál, amivel zárul ez a nap, a nyugovóra tér mindenki. Döbbenet ez a nap, amelyet olvasunk. Csodálatosan indul, olyan ártatlannak, csupa móka, kaszagás, vidámság, boldog szülinap, de amikor nyugovóra tér mindenki, Heródes nem boldog. Heródes békétlenül, szomorúan fekszik le. Isten ellenségei, Heródiás, Salomé, örvendezik a sátánnal, Isten egy prófétáját kiirtották a földön élők közül. Keresztelő János tanítványai jönnek el a holttestért, siratja Isten népe a prófétát, Keresztelő János pedig hazatér az Úrhoz. Befejezem, hadd mondjam nektek Isten igéjének erejével, hogy el fog jönni a nap, amikor te kelsz fel egy olyan reggelen, amely ártatlannak tűnik, amelyen nem gondolod, hogy milyen tervek indulnak el láthatatlanul. El fog jönni életedben ez a nap, amikor a sátán a maga forgatókönyvét végig akarja vinni. A te életedben azon a napon. Rengeteg ártalmatlannak, veszélytelennek, csodálatosan csomagolásba készített trükköknek a napja lesz az. A sátán eszközei, trükkjei, csapdái, halálhozó mérge lesz azokban a csomagolásokban. Eljön a nap, amikor olyan kísértéseket élhetsz át, hogy minden értékek megrendülnek a szívedben. És a kérdés az, hogy vajon hogy végződik az a nap? Hogy fog majd végződni az a nap, amikor a te életedben akarja a sátán a maga terveit véghez vinni? Hogyan térsz majd nyugovóra, hogy győztél, vagy elbuktál? Isten ellenségei örvendeznek azon a napnak az estéjén, vagy Isten népe örvend, hogy a sátán eszközei nem érhettek célt. Lesz-e látásod azon a napon, akkor is, hogyha nincsenek vészjósó jelek? Lesz-e látásod a kábítás fázisát felfedezni, meglátni, a kábítás eszközeit észrevenni, megfogalmazni, a beszivárgást, lelki altatásnak a trükkjeit mind-mind felfedezni, ellenállni, és hogy az Efézus 6-ban van, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Hogy fog majd végződni te nálad az a nap? Adja az Úr, hogy megmaradjunk bukás nélkül a győztes oldalán, Jézus oldalán. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd jöjjünk eléd, ami vakságunkat hozva. Hadd jöjjünk eléd, a múltnak bukásait hozva. Hadd jöjjünk eléd, megvallva minden alkalmatlanságunkat, hogy katonáid legyünk. Hadd jöjjünk eléd, hogy olyan felkészületlenül érne bennünket egy ilyen nap. Szeretnénk hozzád kiáltani, hogy nyisd meg szemeinket, hogy mindent meglássunk a maga valójában. Annak lássuk a dolgokat, amik. És hadd legyen látásunk a láthatón túli dolgokra is. A sátán terveire, csapdáira, trükkjeire, azok leleplezésére hadd legyen világosságunk, bölcsességünk, bátorságunk. Urunk, a mi szívünk olyan gyenge, és olyan gyakran mondod nekünk az igében, hogy vigyázzunk a szívünkre, hogy minden féltett dolognál a szívünket őrizzük legjobban. Mennyi mindent tudott már eddig a sátánoda becsempészni, és mennyi mindent tudott elérni már, amikor nem figyeltünk a szívünkre. Könyörülj rajtunk, hogy a szívünk a tiéd legyen, egyes egyedül. Te lakozzál ott, te védd azt. Te a győztes király, az uraknak ura, királyoknak királya. Köszönjük, Urunk, hogy te tanítasz minket a te igédben, adsz világosságot, adsz imádságot a mi szívünkre, és indítasz bennünket arra, hogy gonosz napon is, és az ártatlannak tűnő napon is veled járjunk, nagyon szorosan kövessünk téged a nyomodban. Adj erre indítatást, öltöztess az Isten fegyverzetébe, valóban készek legyünk veled járni, téged követni, és megállni a gonosz napon, mindent leküzdve megállni, bukás nélkül győztesen. Urunk, gyógyíts meg a betegjeinket, könyörülj a szenvedőkön, a távollevőkön, segíts meg a nyomorultakat, a szegényeket, hajolj le hozzánk, kegyelmeddel újíts meg rajtunk áldásodat, irgalmadat, formáld a mi szívünket dicsőségedre. Magasztalunk téged evangéliumot csodájáért, lelked munkájáért, dicsérjük nevedet, mert csodálatos Úr vagy, öröm te hozzád tartozni, Urunk. Áldott légy örökké. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát vigye oda az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen.
Záró énekünk 455-ös ének, 4. és 5. verse, 455-ös ének, 4. és 5. verse, keresi kitált az énekes könyvünkből 455-ös, 4. és 5. versét, zarándok módra járva legyen kedvünk üres.